Tehát 1 Tesszalonika 1, Pál, Silvánus és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát, az Isten előtt, ami Atyánk előtt. Tudván, Istentől szeretett Atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent lélekben is, sok bizadalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti élettetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szentlélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Imádkozzunk.
A mai igehirdetésnek a címe a hit, a remény és a szeretet gyülekezete. A hité, amely mindvégig kitart, minden próbában. A reményé, ami előre tekint Krisztus visszajövetelére. Ha lehet, ne legyek visszhangos, ha lehet kérni. És a szereteté, ami tevékeny, ami áldozatot hoz a testvérért. Ugye mindjárt a felolvasott ige szakasz elején, ugye megtalálhatjátok a Bibliában, Pál apostol imádkozik a tesztalonikaiakért. Azt mondja a harmadik versben, szünet nélkül gondolunk a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, hitből eredő munkátokra, szeretetből jövő fáradozásotokra, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való táplált reménységetek álhatatosságára. Megjelenik a hit, a remény és a szeretet hármasa. Én gondolkodtam itt az elején, hogy miért? Miért volt jellemző erre a közösségre, erre a gyülekezetre a hit, a remény és a szeretet hármasa? Itt a legelején Pál úgy kezdi az üdvözlést. Pál, Szilvánus és Timóteus az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikai gyülekezetének. A Károli kicsit másképp fordítja, hanem akik a gyülekezetnek, amely van az Istenben és a Krisztus Jézusban. Ez a gyülekezet, ez a közösség Krisztus Jézusban, az Atyában volt a Szentlélek által. Élő közösségben volt a Szent Háromság egy Istennel. Ezért volt a hit, a remény és a szeretet gyülekezete. Miért hoztam már ezt a témát? Többen tudjátok, sokan talán nem, hogy tavasszal, ami lakásunkban, Káposztásmegyeren elindult egy kis házi csoport, a Solt Kristófék, a Tóth Péterék, illetve a Forcák Gáborék, akik el szoktak jönni hozzánk, és már Taylor Markék is voltak egyszer az Eszterrel, mióta megházasodtak. És legutóbb, egy hete, ezt a levelet szinte végigolvastuk egy folyamatában. Hát a végét már nem sikerült befejeznünk, de az ötödik részt is félig elolvastuk. Mégpedig olyan szempontból, hogy hogyan jelenik meg ennek a gyülekezetnek az életében az Úr Jézus visszajövetelének a várása. Tehát nem csak úgy szerettünk volna az Úr Jézus visszajöveteléről beszélni, hogy úgymond kimazsolázzuk az igéket mindenhonnan, hanem egy közösség életében hogyan jelenik meg az, hogy várják vissza az Úr Jézust. És miközben olvastuk folyamatában részről részre, versről versre ezt a levelet, nagyon feltűnt, hogy milyen bensőséges kapcsolata volt Pál apostolnak, a munkatársainak ezzel a közösséggel. Ebben a levélben Pál visszaemlékezik egészen a kezdetekre. Mikor ő és a munkatársai elmentek Tesszalonikába, és hirdették közöttük az Isten evangéliumát. És Pál azt mondja, hogy olyan szívélyesek voltunk köztetek, amiként az anya dajkálja a gyermekét. Ugye, a mi házi csoportunkban két kismama is van. A Kristófnak a felesége, Alma, már nem sokára meg fogja szülni első gyermeküket, októberre várják, illetve a Tóth Péterék is várják a negyedik gyermeküket, Eréka is áldott állapotban van. Tehát ő már gyakorlatilag tudja, mit jelent dajkálni egy gyermeket, de Pál önmagára és munkatársaira is ezt alkalmazza, hogy ilyen gyengédek voltunk hozzátok. Úgy dajkáltunk benneteket, ahogy egy anya a gyermekét. Tehát megjelenik az anyai gyengétség. Úgy folytatja, hogy úgy vonzódtunk hozzátok, hogy készek voltunk nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is közölni veletek. Annyira megszerettünk benneteket. Tehát a lelküket kitették azért a gyülekezetet. És az apai gondoskodás vagy gyengétség, miként az apa egyenként inti és buzdítja gyermekeit, úgy intettünk és buzdítottunk benneteket, hogy éljetek méltóan az Istenhez, aki ő országába és dicsőségébe hív benneteket. Bennem ez egy nagyon nagy példa. Az anyai, az apai gyengétség az iránt a gyülekezet iránt. És mi lett ennek az eredménye? Ennek a kezdetnek az eredménye, mert ez a plántálás időszaka volt. Az útnak indítás időszaka volt. Nagyon sok öröm. Pálnak nagyon sok örömet telt ebben a gyülekezetben. Alig tudott hálát adni az Istennek ezért a közösségért. A harmadik részben ezt mondja, mert micsoda hálát lennénk képesek az Istennek visszafizetni, vagy mennyi hálát tudnánk az Istennek értetek adni, titeket illetően, mindazért az örömért, amelyet örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt. Mennyi hálát tudnánk az Istennek visszafizetni értetek? Azért, mert örvendezünk bennetek az Isten előtt. Miért volt ez az öröm Pálban? Azért, mert minden szorongattatás, külső nehézség ellenére ez a közösség szilárdan megállt az Úrban. A hitben, a reményben és a szeretetben. Ugye látszik az útnak indítást, a kezdeteket. Azt mondja, hogy mint apa a gyermekét, kérve kértünk, ezt mondja Pál szó szerint, kérve kértünk, éljetek méltóan az Istenhez, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Van egy jövőkép. Isten az ő országába és dicsőségébe hív. Ez legyen a szemetek előtt. És éljetek hozzá méltóan. És azt mondja, abban az örömben, amit ezen keresztül, a gyülekezeten keresztül kapott, a második rész 19. versében, ti vagytok a mi reményünk, örömünk, és majd Krisztus előtt az ő eljövetelekor, a mi dicsőségünk és koronánk. Látjátok a távlatot, az indulást és a megérkezést. Éljetek méltóan az Istenhez, mert ő az ő országába és dicsőségébe hív, és az ő eljövetelekor, amikor ez megtörténik, hogy beléptek az Isten országába és dicsőségébe, ti lesztek a mi reményünk, dicsőségünk és koronánk. Így tekint erre a közösségre, hogy elindult valahonnét, és nagyon nagy reményeket táplál ez iránt a közösség iránt. Hogy amikor ott leszünk a Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor, ti lesztek a mi örömünk, dicsőségünk, koronánk. Az olyan, amikor a szülő valahogy próbálja gyengéden jó irányba terelgetni a gyerekét, vagy gyerekeit, akinek több van. És látja, hogy jól fejlődik, és nagy reményeket táplál iránta. Ki lesztek majd a mi dicsőségünk? Hát nekem van három fiam, nem tudom, hogy a dicsőségbe lesz nekem, vagy nem. Még gondoljátok, hogy most lesz majd jövő héten a Palánta óra 20 éves fennállásának 20 éves évfordulója. Hogy azok a gyerekek, akik ott kezdték 3 évesen, most már 23 évesek, hogy Molnéknak milyen öröme volt talán ezekben a gyerekekben, reménnyel indították őket útnak, és ki tudja, hogy mi van velük. Tehát hogy ez a várakozás ez beteljesedett az életükben. Hogy most, akik majd eljönnek, remélhetőleg nagyon sokan jövő szombaton ide a gyülekezetbe, erre az ünnepségre, elmondható nem csak az óvónőknek, hanem a szülőknek, hogy ti vagytok a mi örömünk, koronánk, dicsőségünk. Amikor ebben a múlt héten ebben a házi csoportban ezt a levelet olvastuk, és hát a feleségem Évi mondta, hogy hát ez a hit, remény, szeretet, ez benne van ebben a közösségben, akkor föltette a kérdést, hogy vajon ha Pál nekünk írna, hogyan jellemezne bennünket? Milyen jelzőkkel illetne bennünket? Mi is a hitnek, a reménynek, a szeretetnek a gyülekezete vagyunk? Vagy bennünk kapcsolatban mit fogalmazna meg? Ez majd mindenki magába elmélkedhet, és esetleg lesz valami közösségi órán, akkor erről lehetne talán beszélgetni. Én minden esetre szeretném magunk elé állítani ezt a közösséget ilyen tekintetben. Hogy ennek a közösségnek az életében hogyan, mit jelentett a hit? Abból fakadó munkálkodás, a remény, a szeretet. Hogy példaként legyenek előttünk. Ugye Monti az elmúlt hetekben a Bibliából állított példákat, személyeket, házaspárokat elénk. Én most egy egész gyülekezetet, egy egész közösséget szeretnék mindannyiunk elé állítani. De mielőtt ezt megtenném, azért visszakanyarodnék Pál apostolnak és a munkatársainak erre a gyöngéd szeretetére. Hogy ez meg legyen példa a gyülekezet mindenkori és jelenkori pásztorai vezetői előtt. Hogy hogyan terelgetjük mi ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Talán sokan nem is tudják, hogy személy szerint kik alapították ezt a közösséget. Én most nem fogom azt a 10 férfit felsorolni, de vissza szeretnék menni egészen a gyökerekig. Sréter Feri bácsi, aki evangélikus lelkész volt a budai várban, Bécsi kaputérnél, és az 50-es években külső kényszer hatására vált ki, és vele együtt az őt körülvevő evangélikus közösség is az evangélikus egyházból, és valahogy mi az ő szolgálatának a gyümölcse vagyunk. És felvetődött bennem, egyébként hoztam én mindenféle dolgot, ha valakit érdekel a gyülekezeti ős története, annak oda tudom adni, tehát az 50-es évektől egészen a mondjuk a 90-es évek végéig. A Sréter Feri bácsi ige hirdetése érdekel valakit, CD-n, könyvben elérhető, de Kövesi Jóskánál még sokkal nagyobb létszámban is megtalálhatók az ő ige hirdetései digitális formában. Tehát Feri bácsival kapcsolatban én személyesen őt nem ismertem. Amit róla hallottam, benne megvolt, én úgy érzem, ismeretlenül, és ez az atyai, anyai szeretet, törődés, gondoskodás az eklézsiája iránt, amit az Isten rábízott. És nem tudom, hogy az ő szívében volt-e valami elképzelés arról, hogy ez a közösség majd az ő fejére is dicsőséget hoz, majd az Úr Jézus szín előtt az ő eljövetelekor. Ez a közösség az ő öröme is lesz, az ő koronája is lesz. Nem tudom, ezen gondolkodjunk el, hogy most halálunk ebben. Ha esetleg volt ilyen vágya, de ha nem is, jó lenne, hogyha nem szégyent hoznánk Feri bácsira. De akár a mostani vezetőség is, hogy hogyan terelgetjük ezt a gyülekezetet, és hogyan működünk együtt a vezetőséggel. Hogy örömünk, a vezetőség örömet elég bennetek, szüntelen hálát adunk értetek, minnyájtokért külön-külön, esetleg szomorkodunk is néha. Na, ennyit a vezetőségről, meg az alapítókról. Ugye a hittel kapcsolatban, hogyan jelenik meg a hit ennek a közösségnek az életében? Egészen a kezdetektől Pál leírja, hogyan jutottak hitre. A felolvasott igének a vége, az első rész legvégén, hogy a bálványoktól odatértek az Istenhez. És sok zaklatás között is a Szentlélek örömével fogadták a nekik hirdetett evangéliumot, a nekik hirdetett igényt. Én nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra az örömre, a Szentlélek örömére, az üdvösség örömére, ami betöltött benneteket akkor, amikor hitre jutottatok. Sok zaklatás között is a Szentlélek örömével fogadtátok a nektek hirdetett igényt. Hát én emlékszem az örömre is, meg az zaklatásra is, mert én tehát nagy zaklatásra nem kell gondolni, tehát nem törtek az életemre azért, mert hitre jutottam. De emlékszem egy esetre, amikor egy barátommal esett meg, egy kettőnkkel. Ezzel a barátommal együtt voltunk katonák, a katonaságnál együtt voltunk fogdán 10 napot, aztán együtt buktunk meg az egyetemen. Az évismétlésig együtt dolgoztunk a csepelművekbe, mint darukötözők. Akkor együtt jártunk a Hobo Blues Band és a Vágtazolókének koncertjeire. És meg mit hagytam ki? Mindegy. És amikor hitre jutottam, ez a fiú aggódva megkeresett a kollégiumi szobámba, hogy mi történt velem, biztos elment az a szem, és próbált lebeszélni arról, hogy ez nem igaz, amiben elkezdek hinni. És bennem annyira nagy volt az öröm, meg a bizonyosság, hogy már pedig ez igaz, amiben én hiszek, hogy egy idő után ez a fiú nem bírta tovább, és kirohant a szobámból. Én egy rossz szót nem szóltam hozzá, csak egyszerűen nem bírt lebeszélni arról, hogy amit én hiszek, az nem igaz. És egyszerűen kimenekült. Tehát annyira betöltött az Istennek az örömmel, az, hogy megtaláltam. Vagy inkább megtalált engem Krisztus. Tehát emlékeztek-e erre? Akár a zaklatásokra is. Hogy neked, kisfiam, elment a jó zeneszed. Hogy hihetsz ilyen dolgokba? És az öröm, meg a bizonyosság egyszerűen nem tudott felülkerekedni, vagy azon nem tudott felülkerekedni. Semmilyen zaklatás. Emlékeztek-e még az Isten átalakító munkájára? Ugye itt azt olvastuk, hogy a bálványoktól az élő Istenhez fordultatok. Amiben eddig hittetek, azt ott hagytátok, azt elhagytátok. És az élő Istenhez fordultatok. Pál a korintusiaknak is az első levelében azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, az Isten ereje. Rómaiaknak hasonlót ír. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az. Minden hívő üdvösségére. Az evangélium az kiszabadít a sötétség valóságos hatalmából, illetve maga Krisztus, akiről az evangélium szól. Krisztus a szabadító. A sötétség hatalmából és a bűnök kötelékéből. Valóságosan megszabadít. Átértettek ti ezt? Ezeket a szabadításokat? Én már többször elmondtam, hogy nem fog belemenni, hogy hogyan jöttem én ki a fekete lyukból, ami akkor ilyen ifjúsági, mondjuk így szórakozó vagy hely volt, vagy klub volt. Hogyan vetettem le a fekete ruhát, amit addig hordtam, nem azért megjelszoltam, meg hogyan hagytam ott az egész ilyen fekete kultúrát. Nem csak a ruhát, hanem a zenét és minden mást. Azért, mert megtaláltam a világosságot Krisztusban. Az Isten ereje egy változást hozott az életemben. Teljesen elfordított attól, amiben addig éltem, és teljesen más irányba állított be. Ti emlékeztetek erre, az Isten erejére, ami bennetek munkálkodott. Elszakított a korábbi kötelékektől, és összekötött Krisztussal, és egy új életet kezdtetek vele. És ebben a... És az Isten ereje működik-e még bennetek? Talán sok év után is. Vagy amit egyszer útba dobtunk és kidobtunk az életünkből, az úgy visszapérezkedett az életünkbe, mi meg beengedtük. Ugye mindenki ismeri évekorából a mesét, a kismalac és a farkasok. Mondjuk a kismalac az okos volt, de a farkas azt mondta, hogy csak a egyik hátsó lábamat enged be. Utána még a másikat is enged be. Utána az egyik melső lábamat, utána mind a kettőt is, már az egész farkas benn volt egyszer a házban. Így kérezkedik vissza minden bűn, ha nem vagyunk józanok, az életünkben. És amit egyszer levetünk, az újra az életünknek a része lehet. Gondoltam arra, hogy felolvasok egy részt ebből a könyvből, Feri bácsi egyik ige hirdetéséből. Mielőtt ezt megtenném, két igét hadd mondjak el, meg egy kedves történetet, ami a múlt héten történt. A két ige. Krisztus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. János első levelében. A mi életünkben rontsa le. És ebben az egész világban is, amit megrontott az ördög. A másik pedig, ha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesztek. János evangélium 8. rész. Krisztus szabadítását valóságban át kell, hogy éljük. Most a sátánnal kapcsolatban. Múlt héten, egy esti közös imádság után, Gellért fiunk, aki 6 éves lesz, föltette a kérdést, hogy anya, ugye az igében benne van, hogy mi az ellenségeinket szeretni kell. Persze, Gellért, benne van. Miért? Van ellensége? Igen, van a sátán. Próbáltuk felvilágosítani, hogy miről szól azt, hogy szeressétek ellenségeteket. Na, de a sátán az nagyon valóságos ebben a világban. Tehát ezt nem csak kitalálták a gyerekmeség számára. Bocsánat, rossz helyen nyitottam ki. Feri bácsi egyik igehirdetésben ezt lehet olvasni. Talán láttunk már régi falusi tóthálós egérfogót, amiben felülről csúszott bele az egér. Ott találta a csemegét, és azt hitte, hogy nekiáll a világ. De ha megriasztották és menekülni akart, nem tudott, mert felülről meredtek a drótszálak, és nem juthatott többé ki oda, ahonnan ő olyan könnyen alácsúszott. És kiasztik minden remény. Az ember élete is sokszor olyan, mint ilyen egérfogóban telnék el. Éli világát, és nem is gondolja, hogy a remény emberileg kialudt már. Mert bele van kötözve, és nem tud kijönni. És mikor eljön a riadás, hogy itt az Úr hívó hangja, itt az örökké valóság fénye, akkor már nincs menekvés. Ember milliókat vesz körül az ilyen láthatatlan dróthálós egérfogó. Vajon közöttünk itt is, ott is. Nincsen még valaki ilyen dróthálóban, ahonnan az ember képtelen kiszabadulni. Ahonnan csak a szabadító, a megváltó tud egyedül kihozni, és senki más. A sátán sokszor rak emberekre ilyen kötelékeket, ilyen dróthálót is. Azt sugallja, ebből már nem jöhetsz ki. Hányszor kever bele valakit súlyos bűnbe, és utána azért is nem mer szabadulásra gondolni, nehogy mások megtudják róla, mármint hogy bűnbe esett. Hiszen ez olyan szégyennel járna, hogy ő el sem bírná viselni. Már egészen fiatal korban megkötözhet a rejtett bűn. Ha a diák hanyagolja a reszkét, egyre inkább puskázásból él. Egyszer talán meglátja Isten világosságában, hogy csalás az élete. Ki kellene ne jönni belőle? Sokszor mégsem meri megtenni. Fél, hogy megbukik, ha nem csal tovább. Fél a lelepleződéstől, de a tanulástól is. És tovább gondolja a csalást. A múlt bűnei hosszú ideig megkötözhetnek. Valaki bűnbe vitt, házasság törővé tett egy asszonyt. És utána a csábító zsarolja és fenyegeti, hogy leleplezi, ha ott hagyja. És az asszony nem bír megszabadulni tőle. Rettegésben, nyomorúságban él. Mert mi lenne, ha kiderülne? Micsoda rettenetes bilincsé válhat a bűn, amikor egy sikeres üzletembert hív az Úr, és a békességet, az örök életet kínálja neki, akkor az ellene veti. Igen, de hogyan tudnék meglenni csalás nélkül az üzleti életben? Hogyan biztosíthatnám a kenyeret a családomnak? És hogyan is rendezhetném a múltamat? Le kellene lepleznem magamat. Nem is bírnám ki. És lerázza az Úr hívását. Micsoda egérfogó. Senki nem szabadulhat meg belőle saját erejéből. A jövő féltése miatt is hányan ellene mondanak az Úrnak. Sok édesanyja aggódik. Jaj, ha megtér a lányom, vagy a fiam. Ha komolyan veszi Isten útját, hát mi lesz a jövővével? Ki veszi el a lányomat? Minden módon visszatartja, és tönkre teszi a gyermeke földi és örök életét. Mennyien gondolkodnak így? Aki lopás miatt jutott börtönbe, s utána kiszabadult. Úgy sem kapok munkát, ha megtudják, honnan szabadultam. Muszáj tovább lopni, csalni. Bele van kötözve, nem meri megfogni az Úr kezét, új életet kezdeni vele. Más meg éppen attól fél, hogy elveszti állását, vagy az emberek jó indulatát, ha megvallja, hogy élő hitre jutott, és az Úr Jézus követője lett. Mennyi hálom, mennyi egérfogó, mennyi nyomorúság, reménytelen élet. És milyen rettenetes lesz a felébredés odaállt az Úr nélkül, amikor nincs többé. Most még van remény Krisztusban. Szabadulni minden kötöttségből, a bűnből, a sátánnak minden hatalmából. Emlékeztek-e, hogy titeket miből szabadított ki? Csak egy rövid lista kolossébeli levélből. Paráznaságból, tisztátalanságból, kabzsiságból, hazugságból, istentáromlásokból, a gyalázatos beszédből, haragból, indulatból és minden más gonoszságból. És ha ezekből megszabadultatok, látok ebbe a szabadságba. Vagy a sátán visszacsempészte szinte láthatatlanul az állásait az életetekbe. Van-e most, aki ilyen terhekkel küzdik? Mert ha van, kiáltson az Úr Jézushoz, a szabadítóhoz, hittel. A hit tehát változást hozott a tesztalonikaiak életében. Elindultak, hátat fordítottak a réginek, és újat kezdtek Krisztussal. Ez az indulás volt. De nem csak ebben példák számunkra, hogy hogyan indultak el, hanem hogy hogyan maradtak meg a hitben. Álhatatosan kitartottak az Úr mellett, akkor is, amikor szorongattatás vette őket körül. Ebben a levélben Pál megemlíti azt, hogy hát el kellett hagyniuk Tesztalonikát, de nem felejtették el őket. Próbálom kikeresni, hogy mit mond. Testvéreim, miután külsőleg már mint arcra, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok. Én Pál, nem is egyszer. De megakadályozott minket a sátán. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Aténban, és elküldtük Timóteust. Miért volt Pálban ez a szülői aggódás? Én nem bírtuk elviselni, hogy újra és újra akartam elmenni, de nem tudtam. Miért akart találkozni ezzel a közösséggel? Azért, mert szorongattatás vette őket körül. És Timóteuson keresztül meg akarta tudni, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lett be hiába valóvá a mi fáradozásunk. Nem lett be hiába valóvá az eddigi munkánk. A szorongatásban megmaradtatok erősen az Úrban. Vagy esetleg azt mondtátok, hogy ezt tovább nem bírjuk. És visszatérünk a régi életünkbe. Ja, emlékezzetek a magvető példázatában. A kősziklás köves helyre esett magra. Az a magból gyorsan palánta lett. De nem volt mélyen a gyökere a kövek miatt. Amikor felkelt a nap, és erősen tűzött, megperzselte a palántát, elégett, a palánta elszáradt, és már nem hozott gyümölcsöt. Ja. Sokszor lehet hallani az utóbbi években, hogy a mezőgazdaságból élő embereket olyan természeti csapás, akár égeső érte, hogy az addigi munkájuk az kárba veszett. Tehát látták, hogy szép lesz a termés, egyszer jött egy égeső, és utána kész. Addigi munkáját az tönkretette. És Pál ezért aggódott, hogy a kísértések között az eddigi munkám nem veszett kárba. De Timóteus nagyon jó híreket vitt Pálnak, az, hogy erősen álltok az Úrban. És Pál azt mondja, hogy szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. Gondoljatok így a gyülekezet vezetőségére is. Ha ti erősen álltok az Úrban. Minden kísértés, minden próbatétel között szinte megelevenedünk, ha ti erősen álltok az Úrban. Jó, térjünk át a reményre, mert nagyon elment a hittel az időnk. Talán még egy igét a második levélből, tehát a második tesztalonikai levélből. Pál ennek a levélnek az elején dicsekszik. Mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyen minden üldözést és nyomorúságot elviseltek. Minden üldözést, nyomorúságot elviseltek. Annyira szilárdan álltok az Úrban. Ugye itt a hit kezdete és az abban való megmaradás. Egy rövid gondolat, szülőértekezleteken voltam a héten, és a Domikánk, aki gyógypedagógiai óvodába jár, annak a nevelője, ő nagyon ilyen következetes. Amit elkezdünk, az be is kell fejezni. Mindennek van kezdete, közete, vége. És akkor így neveli önállóságra, vagy próbálja a mi gyerekünket is önállóságra nevelni, hogy mindennek van kezdete, közepe és vége, a hitnek is. Krisztussal elkezdjük, Krisztussal folytatjuk, Krisztussal befejezzük. A zsidókhoz írt levélben az van, hogy Krisztus a hit kezdője és bevégzője. Ő ébreszt hitet, ő munkája folyamatosan, és ő visz be az ő országába. Folyamatosan együtt kell működni Krisztussal. a remény, hogy miért tartottak ki a tesztalonikaiak minden nyomorúságban. Azért, mert volt előttük a tét, hogy Krisztus az ő országába és dicsőségébe fogja őket bevinni. Ez a külső szorongattatás, ez nem tart mindörökké. Ennek egyszer vége lesz. Pál azt mondja a korintusi levélben a másodikban, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznek nekünk. Ha nincs ilyen jövőképetek, hogy Krisztus eljön, hogy a szín előtt meg fogunk állni, hogy be fog vinni az örök dicsőségébe, akkor félő, hogy újra és újra vissza fogunk esni ennek a világnak a kívánságaiba, mert csak ebben a világi életben gondolkodunk, és aztán sokkal vonzóbb, mint hívőnek lenni. Mózesről azt lehet olvasni a zsidókhoz írt levélben, hogy Egyiptom minden kincsénél, pedig az rendelkezésére állt Mózesnek eredetileg, nagyobb kincsnek tartotta a Krisztusért való gyalázatot, és inkább vállalta az Isten népével való nyomortatást, mert a megjutalmazásra tekintett. Arra, hogy ezért az Istennél ő jutalmat fog kapni. Ez adott erőt a mindennapi terheknek, a nyomorúságoknak az elhordozásához. Ha nincs bennetek az, hogy Krisztusnál jutalmat fogtok kapni azért, amit esetleg itt a nem hívőktől elszenvedtek, és megmaradtok szilárdan a hitben, akkor nagyon könnyű lesz visszatérni a világba, és azt mondani, hogy nem tudom tovább Krisztust követni, vagy nem akarom, ha ennek ilyen ára van. Presser Gábornak egy szerzeménye, illetve annak refrénye így hangzik. Meddig jössz velem, hogyha hívlak? De szeretném, bocsánat, Krisztus szájába adni, és mindannyian felé most ezt a kérdést intézni. Meddig jössz velem, hogyha hívlak? Eljössz végig, mindenen keresztül? Gondoljatok a megjutalmazásra, arra, hogy Krisztus az ő dicsőségébe és az országába vár benneteket. A Krisztus várásával kapcsolatban, talán, hát ezt kérdésként teszem föl, talán közösségileg is lehetne tenni valamit. Hogy ez benne legyen a gondolkodásunkban, a közös gondolkodásunkban. Egy baptista istentiszteleten volt valaki, hogyan zárul a baptista istentisztelet? A feleségem tőzsdikeres baptista, négy szíves mondál. Igen. Igen. A lelkész azt mondja az istentisztelet végén, az Úr jövel. Vagy nem, Úr közel, bocsánat. Közel van az Úr. És az egész gyülekezet egyhangon azt mondja, hogy jöjj Uram Jézus, vagy jövel Uram Jézus. A korai egyházból fakad ez. A Maranatha, ha ezt valaki olvasta, akár a korintusi levél végén, akár a jelenések könyvében, ez egy arám kifejezés. Az Úr eljön, és erre a válasz, jöjj Urunk. Másképp van a elosztás, de ugyanaz a hangsor. Maran, ata, maranata. De ez az egész gyülekezet felé való felhívás, hogy ebben éljünk, ebben a várakozásban. Jó, végül a szeretetről néhány gondolat. Pál azt mondja, hogy megemlékezik imáiban újra és újra háladással a szeretetből jövő fáradozásokról. Ez a szeretet, ez fáradozó szeretet volt, ez nem pusztai érzelem volt. És ami itt szerepel ez a szó, talán úgy lehetne, tehát azt fejezi ki, hogy kemény, fáradtságos munkára utal ez a fáradtságos szeretet. Tehát, hogy áldozatot hozok a másikért, a testvéremért. Lemondok valamiért, azért, hogy az ő javát munkáljam. És Pál és a munkatársai ebben mutattak példát, azt mondja, hogy emlékeztek testvéreim a fáradozásunkra, beszédségünkre. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkit menje terheink nálatok. Úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Tehát áldozatot hoztak azért, hogy senkit menje terheljenek, és úgy hirdették az Isten evangéliumát. És azt hiszem, hogy ez a minket körülvevő gazdasági helyzet, ami van, talán egyre jobban, vagy azon keresztül maga az Isten egyre jobban rákényszerít, hogy áldozatokat hozzunk, vagy még nagyobb áldozatokat hozzunk egymás iránt, anyagi téren is. Példa lehet erőként a tesztalonikai gyülekezet ilyen szempontból is. Azt lehet róluk olvasni, titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt, egész Macedóniában, nem csak Tesszalonika városában. Ez a szeretet, amire őket az Isten megtanította, ez túlcsordult ezen a városon. Egész Macedóniára kiterjedt. És a második levelében, és sőt nem. Azt lehet olvasni erről a szeretetről, ami bennük volt. Az egymás iránt való szeretet gazdagodik, bővölködik. A görögben azt jelenti, hogy túlzásba vitt módon gyarapodik minnyájatokra. Ez a szeretet, ez gazdagodott, ez bővölködött, ez szinte túlzásba vitt módon gyarapodott. És hát az első levélben ezért imádkozott Pál. A második levélben meg ezért ad hálát. Az első levélben ez az imádság. Az Úr gyarapítson és gazdagítsa a szívetekben egymás iránt és mindenki iránt. Az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szerettünk titeket. Ez volt Pál imádsága, és ez teljesedett be. Hogy szinte túlzásba vitt módon szerették egymást, és azokat is, akik egész Macedóniában voltak. És ez túlárad nem csak a hívőkön, vagy illetve a helyi gyülekezeten, hanem a nem hívők felé, minden ember felé. Itt korábban hirdettünk azt, hogy a hajléktalanok számára gyűjtsünk konzerveket. És volt is a földszinten egy doboz, meg ma is van, csak az már kiürült. Ha akartok ilyen áldozatot hozni azokért az emberekért, akik az utcán vannak, és talán nincs mit enniük, akkor hozzatok is, vegyetek áldozatkészek feléjük is. Jó, befejezésképpen néhány igényű zsúzítást. A hit, a remény és a szeretet. Ez volt az, ami megőrizte őket, mint egy páncél a külső szorongattatások között. És Pál buzdítja is őket az 5. rész 8. versében. Öltsétek magatokra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisak, az üdvös sisakot, az üdvösség reményét. Öltözzetek be a hitbe, a reménybe és a szeretetbe. És ez meg fog védeni benneteket a külső támadásoktól. Az üdvösséggel kapcsolatban, Péter első levelében. Elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Krisztus Jézus fog hozni nektek, amikor megjelenik. És végül Pál áldása Tesszalonika levél végéről. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Imádkozzunk. Menj, Atyán, köszönjük, hogy eléd járulhatunk az Úr Jézus vére által, ami megtisztít bennünket minden bűntől, hamisságtól. Köszönjük, hogy ez a közösség és hitünk szerint te benned és az Úr Jézusban lehet a Szentlélek által. Add meg ezért kérünk, hogy mi is a hit, a remény és a szeretet közössége, gyülekezete lehessünk, mint a te néped, hogy mi is kitartsunk minden külső háborúság, szorongattatás között az Úr Jézusban szilárdan, hogy tekintsünk előre, az ő eljövetelére, hogy egyszer meg kell állnunk az ő színe előtt, tekintsünk a megjutalmazásra, amiből fakadóan erőt tudunk meríteni ennek a földi életnek a terheinek elhordozásához. Kérünk, hogy te adj álhatatosságot, tőled valót, aki a hitnek elkezdője és bevégzője vagy, és adj közénk szeretetet. Azért szeretünk, mert te előbb szerettél bennünket. Hát, hogy ez gyakorlati módon valóság lehessen közöttünk is, egymás felé, és azok felé is, akiket nem is ismerünk. Szóval Jézus nevét kérünk.